Hadd köszöntsem külön szeretettel dr. Mészáros Kálmán testvérünket, a Magyarországi Baptista Egyház elnökét. Egy tapssal köszöntjük őt, és meg is kérem, hogy gyere és vedd át a stafétát, és hirdesd Isten igéjét közöttünk.
Mindenek előtt én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, új reménység gyermekei. Az új reménység, amit Jézus Krisztusban nyertünk és kaptunk. Mert hisz mindannyian, azt olvassuk az ígében, hogy Jézus Krisztus halálból való feltámadása által élő reménységet nyertünk. Mi mindannyian. Gyönyörű szép nevet választottatok. Én is csatlakozom hozzátok az élő reménység üzenetének a hirdetésében. Számomra óriási megtiszteltetés, hogy köztetek lehetek. Több szempontból is. Debrecen egy kedvenc városom, és az a helyzet, hogy tanulmányaim egy része is ide köt, de hát történelmi távlatokat is tekintve Debrecen mindig egy fontos város volt, akár a magyar történelem, akár a magyar kereszténység szempontjából, a reformációnak egyik fellegvára, és a baptista missziónak is fellegvára, és amikor Budapesten beütöttem a címeteket, 56-osok terre, majdnem akkor születtem. Mondom, akkor a legjobb helyre jövök, és a legjobb nap, hisz a kettő valahogy most aktuálissá válik, ugye, hogy megemlékezhetünk. 56 alatt vannak itt résztvevők. Hányan vannak? Hányan vannak 56 fölöttiek? Te is. Na, úgy értem, hogy fölöttem már, mint életkor fölött. Olyan fiatalosra tartod magad. Na, lényeg az, hogy fiatal gyülekezet vagytok, ezt akartam csak mondani. És hát boldog öregség vár rátok, hogyha hűségesek lesztek az Úrhoz. És még inkább boldog jövendő. Mert ha az életkorról van is szó, még ha az ember idős korban is van, hát azt szoktam mondani, amikor ilyen idős testvéreket látogatok, hogy ne szomorkodjon, az életének, meg az életünknek a legszebb ideje. Még előttünk van. És a legszebb az valóban, amire készülünk. Ami felé emeljük a mi tekintetünket. Mert hisszük, hogy Jézus Krisztus által megnyílt a menny. És átléphetünk már szellemben most, és egykor majd színről színre az ő országába, ahova készülünk, és ahova megyünk mindannyian. Háladó napra hívtatok, és elhangzott pár a történelmi utalás arra, hogy ez körülbelül mikor lett honos Magyarországon is. Hát én azért kicsit előrébb mutatnék olyan tekintetben, hogy a bibliai korakat föllapozzuk, ott is voltak már hálaadó napok. Egy különleges hálaadó oltárhoz szeretnélek vezetni délutáni istentisztelet keretében. Lapozzátok fel a Bibliátokban Mózes első könyvét. Mózes első könyvének a 21. fejezetében Ábrahámról fogunk olvasni, és Ábrahám próbatételéről. Tehát Mózes első könyve 21. fejezet. Nem tudom, hogy fennállva szoktatok-e meghallgatni az ígét. Kérlek, hogy álljatok föl, mert ez biztosan az Isten igéje iránti tiszteletünknek is kifejezése lehet. Tehát Mózes első könyve 21. fejezet, 5. verstől kezdem az Isten igének az olvasását. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Hát ez egy nagy mondat, ugye? Már rögtön jól kezdődik a történet. Akkor ezt mondta Sára, nevetségessé lett, vagy tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta. Ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni, mert fiút szültem öregkorára. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották, Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon napon, amelyen elválasztották Izsákot. A 22. fejezetben az első verstől folytatom még. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította Ábrahám. Megszólította Ábrahám. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetledet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondom neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát, fát is hasogatott az áldozathoz, azután elindult arra a helyre, amit az Isten mondott néki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. És akkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte. Itt van a tűz, meg a fa. De hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mutatott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! És ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetemedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl, élt égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Urunk Istenünk, ide jöttünk erre a helyre, amit te mutattál nekünk, és most szeretnénk mi is fölemelni tekintetünket rád. Kinyitni szívünket, fülünket, ígéd meghallására. Mi az, amit a régi igén keresztül nekünk személy szerint a mában üzenni kívánsz? Tedd engedelmessé, figyelmessé mindannyiunknak a szívét, lelkét, hogy hadd kapjunk választ mindarra a kérdésre, ami belül feszít bennünket, és amit te már elkészítettél. Szólíts meg bennünket a lélek által. Jézusért hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, háladó nap van. Itt van a szép oltár, amit készítettetek. A föld gyümölcseiből, középen az ígével természetesen. És bár évente egyszer tartunk ilyen jellegzetes háladó napot, mégis azt tudjuk, hogy ez csupán jelképes. Egy nap, egy kijelölt nap. Arra nézve, hogy fölemeljük egy kicsit a tekintetünket azokra az áldásokra, amiket Isten készített a számunkra, és mindezért köszönetet mondjunk együtt is, ünnepelve őt, minden áldások útfejét, hogy megőrzött bennünket, ismét adott egy évet nekünk, növekedhettünk, erősödhettünk, ti is sok mindenre mentetek keresztül az elmúlt években. Hány évesek vagytok? Mármint a gyülekezet. 10 évesek vagytok, hát akkor gratulálok nektek. Úgy is néztek én körülbelül. Szóval, tehát ilyen szempontból is jubiláltok, és úgy látom, hogy évről évre növekszik ez a közösség, nem csak a híretek, de a számotok is. És hiszem, hogy az üdvözlőknek a száma is, és a körülnézek, valóban itt minden változásban van, forradalmi változások alatt és után lesztek nem sokára, amikor sok-sok lélek hallja meg az evangéliumot, és telve lesz ez a hely, és nem tudom, erre tudtok bővíteni. Tudtok még valamerre? Majd meglátjuk, jó? Jó, rendben van, tehát arra is fel vagytok készülve, hogy tovább lehessen bővíteni. Így van, mert nagyon sokan várnak az üdvösség szavára. Nagyon sokan vannak reménytelenül, és új reményre van szükségük. Amit ti képviselhettek, és azt a reménységet, amit bennetek gyújtott Isten, ezt tovább kell, hogy adjátok. Megfelelő módon, úgy, hogy mások is megértsék. Nem kánai nyelven, hanem a ma emberének a szavaival, gondolataival, olyan aztán ezt ti megéritek előttük is. Különleges hálaadó napja volt Ábrahámnak. Rendkívüli. Olyan hálaadó napja, amikor lehet, hogy inkább sírva fakadt volna. Hisz olyan élethelyzetben volt, amin egyáltalán nem derítette őt örömre, és sok-sok gonddal küszködött, mint családfő, mint édesapa, mint egy közösségnek a vezetője. Azonban ismerte Istent. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy mind a közben, amíg telnek éveink, és különböző próbatételek kísérik az életünket, mert ez megkerülhetetlen, Isten gyermekeinek az életében is vannak próbák, vannak kísértések, ezek el nem kerülhetők, sőt, azt olvassuk, hogy Isten valahogy beleépíti, belekódolja a mindennapi életünkben, a hívő embernek az életébe is, a megfelelő pillanatokban a próbát is. Próbákat is ad Isten. És arra kíváncsi, hogy e próbák alatt hogyan változik az életünk. A vele való személyes kapcsolatunkban, és egymáshoz való kapcsolatunkban és viszonyunkban. A próbák. A próbák, amik bizonyos terhelést jelentenek. A Bibliában, amikor próbáról olvasunk, akkor általában azt a szót használja a Biblia, ami a mérlegeléssel kapcsolatos. Tudjátok, régen nem olyan patika mérlegek voltak, mint most, vagy nem digitális mérlegek, hanem a piacon is úgy mértek, hogy volt egy ilyen billegős szerkezet, tartotta a boltos a mérleget, beledette az árut, és megpróbálta pakolni a másik oldalát megfelelő súlyokkal, és nagyon egyszerű szerkezet egyszer csak egyensúlyba került, miután megfelelő módon rápakolt az eladó, és azt mondta, hogy na hát most már a másik oldalon fölemelkedett ez a súly, és most már tudom, hogy hány kiló, mekkora terhelése. Így van a méretünkben is. Így van a méretünkben is. Isten ad áldásokat, vannak nagyszerű napjaink és nagyszerű megtapasztalásaink, nagy-nagy örömeink, de az élet tele van próbatételekkel is. Senki nem mondhatja azt, hogy én olyan mélyen járok már a hitbe, hogy nekem nincsenek próbáim. Nem mondhatja senki azt, ez egy hazug teológia, amit egyesek el akarnak hitetni, hogy minél inkább hívőbb leszel, annál kevesebb problémád lesz. Annál sikeresebb leszel. Annál egészségesebb leszel. Annál inkább lépkedsz majd fölfelé a ranglétrán. Ez hazugság. Ez nem így van. Az áldás nem ebben mérhető. Az áldás abban mérhető, és akkor áldott valakinek az élete, hogyha a megfelelő terhelések alatt is felfelé tud tekinteni. Tudjuk, Isten, amikor különböző élethelyzetekbe belevisz, ad örömöket, hosszú éveken, évtizedeken keresztül ez a házaspár hitt abban, hogy Isten beváltja egyszer a szavát, és gyermeket fog adni nekik. régen különösen is az áldásnak egy nagyon fontos jelzése volt a gyermek áldás. És ugye nem volt valami oknál fogva a gyermek egy otthonban, egy családban, az nem csak, hogy szomorúsággal és lelki teherrel járt együtt, hanem azt gondolják, hogy nincs rajtunk áldás. Valamiért Isten megvonta az áldást. Ma sajnos egészen másképpen gondolkodik a ma embere. Éppen a gyermek áldással kapcsolatban is. Azt mondják, és lehet, ez igaz, nem tudom, hogy így gondolják-e a nők két dologra mindenre képesek. Vagy azért, hogy ne legyen gyermeke, mindenre képes. Vagy hogy legyen gyermeke, mindenre képes. Ma sajnos inkább azok vannak többségben, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne legyen gyermek. Az az életmód, ami egyre inkább terjed az egész civilizált világban, és ez fogja összeroppantani, ezzel ássa meg saját civilizációját, a mai nyugat, a nyugati kényelmes életfilozófia, mert mindent elkövet annak érdekében, hogy ne legyen áldás a gyermek. Úgy is hívja, hogy teher. Terhes. Terhes a gyermek. Ha úgy értem, hogy teher a gyermek. Útban van a gyermek. Na most az útban van, azt úgy szoktuk mondani, hogy útban van a gyermek, hogy már úton van a gyermek, de van, akik azt mondják, hogy útban van. Útban van, nem kell. A régi ember, az Isten szerint való ember egészen másképpen gondolkodik. Áldásként fogadja és várja. Áldott állapotban van a hívő asszony. Nem terhes. Mert Isten azt mondja Mária annak idején, hogy az ő szolgáló Leája reál tekintett. Az ő gyalázatos állapotára. Ne vagy gyermek. És megajándékozta ígérettel. Egy gyermekkel is. Na lényeg az. Sokáig imádkoztak. Hát ki az, aki 100 évig imádkozik azért, hogy legyen gyermeke? És amikor elhozza Isten, hát ez egy rendkívüli eset, nem érte, hát Isteni minden lehetséges. Rendkívüli eset történt, először Ábrahámnak mal közli Isten, hogy Reát tekintett, és hát ő amit megígért, azt be fogja váltani. Igaz, hogy ki kell várni. De amit ő megígért, azt ő meg is fogja adni. Tudjátok-e testvérek azt, hogy nem Sára nevetett először ezen az ígéretem. Ábrahám. Egy nagyot kacagott. 99 éves volt, amikor azt mondta Isten neki, hogy egy éven belül gyermeket lesz. Hát erre akkorát nevetett Ábrahám. Hát ez lehetetlen. És azt mondja a Biblia, hogy egy évvel később valóban igazi édesapa lett. Most már nem csak a szolgálótól, ő kicsit begyorsított, elélépett Istennek. Ennek meg lett aztán mindmáig ható következménye, átka. Iszmára gondoljatok. De amikor az Istentől küldött gyermek megérkezett, hát ez olyan későn érkezett, hogy már lehet, hogy le is pontak volna. És amikor közölte Sárával is, hogy mit mondott neki az Isten, hát Sára még nagyobbat nevetett. Hát ezt is hívják ki, hogy Sárának. Ki nevette Istent? Nekem, ő 90 éves volt. 90 éves korban. Hát lehet, hogy itt többen, akik nem hallották meg ezt a történetet, nyilván mindannyian hallottátok már. Nevetséges, nem? Ilyen korban gyermeket várni. És mégis Isten ebben az esetben megengedte. Igaz, hogy akkor más életkörülmények voltak, más életkori sajátosságok voltak, hosszabb volt az ember földi élete is a mostaninál. Lényeg az, hogy Isten beváltotta a szavát. Ki volt az az Isten, aki ezt az ígéretet adta neki? Nekik. Néhány lappal, hogyha előrébb lapozunk, akkor egy különös történetet olvasunk Mózes első könyvében, a 14. fejezetben. Ugye azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és elindult a családjából, a neveltetése városából, Ur Kasdimból. Ott hagyott mindent, mert Isten megszólította őt, hogy országot ad számára, egy földet ad számára, és az utódait megsokasítja, mint a tenger fövénye. És amikor erre a földre érkezik, akkor a 14. rész, 18. versétől kezdve egy különös történetet olvassuk. Azt olvassuk. Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje, mármint Ábrahám elé. Így fogadta. Sálem királya, itt olvassuk először Jeru-Sálem nevét. Először jár Ábrahám Jeru-Sálemben. És ott találkozik egy Melkisédek nevű főpappal, aki egy titokzatos személy a Bibliában. Annyit tudunk, a Biblia ennyit árul el róla, hogy a magasságos Istennek a papja volt. Az egyedül élő teremtő Istennek a papja. Aki az első találkozásnál, először találkoztak, kenyeret és bort vitt Ábrahám elé, Jeru-Sálemben. Mi jut nektek rögtön eszetekbe a kenyérről, a borról és Jeru-Sálemről? Ez az első eset, hogy Jeruzsálem nevét említjük, vagy említi a Szentírás. A magasságos Isten főpapja Ábrahámmal közöl valamit ezen keresztül. És mit olvasom még utána? Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt, bármint Ábrahámot, és ezt mondta. Áldott vagy Ábrahám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott néki mindenből. Folytatjuk, itt folytatódhat a történet felolvasása, de ami lényeges, itt már elhangzott. Áldást nyersz, ellenségeidet megszégyenítem előtted. Félre fogom állítani. Áldás leszel, ha a magasságos Istennek hódolsz. És Ábrahám ott az első találkozás nyomán, Ábrahám Melkisédek felvilágosítása nyomán ismeri meg a teremtő, egyedül létező Istent. És rögtön a szívén ott van a felismerés, amikor azt olvassuk, hogy Ábrahám pedig eldöntötte, hogy ettől kezdve a jövedelméből tizedet ad. Itt olvassunk először a tizedről is, a Bibliában. Jeruzsálemben Isten főpapja világosságot ad, a népeket lábaid előtt győzelmet adok ellenségeid felett, és Ábrahám mindezek megértése, meghallása nyomán döntése jut, mától kezdve a jövedelmének a tizede ott az oltáron. Néhány fejezettel később pedig ez a történet megint ugyanerre a helyre visz. Hisz Sálem főpapja hogy a Mória hegye, ahol a későbbi jeruzsálemi templom is épült, és a sátor is volt, amit később Sion hegyének is hívunk, a Mória hegye különös jelentőséget kap. Azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy most egy nagyon különös áldozati oltár fog épülni. Eddig csak a tizedről volt szó. De most egészen másra tanítalak téged. Ugyanoda visszamegyünk, ugyanarra a helyre, ugyanarra a hegyre, és egy egészen más oltárt fogunk építeni. És azért kérlek, hogy nagyon figyeljetek, mert döbbenetes ez az oltárépítés. Döbbenetes. Annyira szokatlan, hogy bele remeg az embernek a szíve. Még a felolvasás közben is végigfutott a hideg rajta. Annyira döbbenetes történet. Azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy oltárt fogunk építeni. De ez egy különleges oltár lesz. A részleteket most nem mondom el neked, majd amikor odaérkezünk az oltárhoz, nyilvánvalóvá teszem előtted az oltár titkát. Fölkészíti Isten Ábrahámot arra, hogy úgy, ahogy egyébként más népeknél lesz szokás. Ugye? Hát Ábrahámról, ha valaki először vesz a Bibliát a kezébe, általában be is szokta csukni, amikor arra gondol, hogy hát ezt kérni Isten, hogy a saját gyermekét áldozza föl. Ez nem volt annyira szokatlan, bocsánat, ez nem volt annyira szokatlan Ábrahám korában. Hisz a pogány istenségeknek a tiszteletében ott volt, szinte elsőként ott volt a gyermek áldozat. Az első szülöttnek az áldozata. Mólokról hallott valaki? Gyermek áldozat. Abban a korban, Ábrahám korában a pogány istenségeknek a kultuszába beletartozott a gyermek áldozat is. Döbbenetes, de így volt. Ábrahám tehát, amikor először szembesül ezzel, ne úgy gondoljunk Ábrahámra, hogy meg Istenre, hogy ez valami olyan eset, vagy olyan esemény, ami hát egy ilyen kegyetlen Istennek elvárása volt. Amikor Ábrahám erre a különleges áldozatra készült, ő azt gondolta magában, hogy hát az az Isten, akit én megismertem. Aki bemutatkozott nekem. Akit Melkisédek megismertetett velem. Akinek rendszeresen a jövedelmemből az áldozatomat is képes vagyok oda tenni, a tizedemet. Hát az az Isten, bármit kér tőlem. Ha más istenségek kultuszában ott van a gyermekáldozat, még arra is képes vagyok. De a történet egy nagyon komoly üzenettel és egy egészen új váltással, új Isten ismerettel, egészen más hála érzettel próbál bennünket tanítani, amikor lépésről lépésre előre kell haladnia Ábrahámnak, hogy megismerje az igazi Istent, és az igazi Istennek a szeretetét. A történetben azt olvassuk, hogy Ábrahám, amikor azt a felszólítást kapta, hogy ugye a 22. fejezet első versében azt olvassuk, hogy ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, tehát mérleget vont. Meddig terhelhető Ábrahám? Bennünket is Isten, amikor ilyen helyzetbe hoz, ráállunk a mérlegre, és Isten, hogy egyenként teszi rá a másik serpenyőre a súlyokat. És azt figyeli Isten, hogy mikor emelkedünk föl. Tehát azt kell néznünk, testvéreim, hogy amikor a próbánk jönnek, mit is mondott, mit is tanított nekünk Jakab az új szövetségben? Azt mondja, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe, pontosabb fordításokban, amikor Isten mérleg ráít benneteket, amikor megpróbál benneteket, tartsátok ezt örömnek. Miért? Mert boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Boldog ember az, aki úgy halad az élete útján, hogy Isten terheli az életét, tehát egyre nagyobb súlyokat helyez a másik serpenyőbe, mert miután túljutott a próbán, és hű maradt Istenhez, mert Isten ez alatt a mi szívünknek az iránta való szeretetét, elkötelezettségét méri meg. Mennyire vagy terhelhető? Valaki az elején azt mondja, hogy nekem ilyen Isten nem kell. Nekem olyan Isten nem kell, aki engem megterhel. Aki különböző próbákat ad. Hát arról aztán meg végképp nem, hogy akár valamelyik családtagomról legyen szó. Azt kérni az Isten. Most figyeljétek meg azt, amit itt az ígében olvasunk. Azt mondja, próbára tette Ábrahámot, megszólította Isten őt, Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. És Isten ezt mondta, fogd a te fiadat, a te egyetlenedet, és most jön a fontos, akit szeretsz, azt ad nekem. Nem azt mondja Isten, és ez nagyon fontos, adj néhány órát nekem az életedből. Vagy adod a tehetségedet. Vagy adod a vasárnap délutánodat. Vagy adod azt a 10 000 forintot. És még mondhatnám, adod a hangodat. Nem. Isten azt mondja, akit szeretsz. Amit szeretsz. Gondoljatok végig, testvérek, ennek a mondatnak a súlyát. Te mit? Vagy kit szeretsz jobban, mint Isten? Isten talán azt akarta megmérni és megpróbálni Ábrám életében, hogy az ajándék, az áldás, amit Isten adott. Ugye lehet ez egy bálványozott áldás is. Amikor az ajándék fontosabbá válik az ajándékozónál. Amikor nekem az a legfontosabb, amit kaptam, hiszen az enyém. Abban még az Isten se szóljon bele. Na most ez a hitünknek, testvéreim, egy olyan próbája, de nagyon szívesen elkerülnénk. Csak azt ne kérje az Isten. Amit én jobban szeretek, talán, mint ő. És néha átmegyünk ilyen próbákon, amikor Isten ráteszi a kezét valamire, és azt mondta, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna? Mit van? Mit hoztál egyáltalán erre a világra? Mezítelenül jöttünk, és úgyis távozunk. Jobbnál látom, és szinte utolérhetetlen az a hit, amit jobb esetében látunk, amikor különböző próbatételeken, nyomorúságokon, vesztességeken megy át az élete. Elpusztul az otthona, gyermekei meghalnak. Csomó vesztesség. Még a felesége is ellene fordul, azt mondja, amikor azt kéri a felesége, látva ezt a sok gyomorúságot, hogy tagadd meg az Istent. És hajj meg! Hát ebben az esetben aztán majdnem elszakadt a célna. Amikor azt mondja Jób, bolond vagy te asszony. Ilyenek köztetek nincsenek. Ne is legyetek. És azt látjuk, hogy Jób esetében Isten mérhetetlen terheket helyez a vállára. És nem csak, hogy hatalmas veszteségeken megy keresztül az élete, de még a lelki testvérei is ellene fordulnak, és azt mondják, az nem lehet. Az nem létezik. Hogyha valaki szereti Istent, ha az övé az élete, hogy ennyi nyomorúságot megengedjen egy ember életébe. Az nem lehet. És napokon át gyötrik. És megpróbálják valami olyan bűnvallásra rákényszeríteni Jóbot, hogy mondd már meg, mondd már ki. Mi az a bűn az életedben, ami miatt Isten ezt a sok nyomorúságot megengedte az életedbe? Nagyon sok esetben ilyen gyötréseken, más irányzatú keresztényekről beszélek, teszik tönkre egymás életét. Azt mondja, Jób, ne haragudjatok, drága barátaim, testvéreim. Nem tudok mondani semmit. Nem tudom az okát, hogy miért engedte meg Isten. De egyet tudok. A célját. És elveszti még ő is az egészségét, ott van a sír szélénél. Szinte halálos ágyához gyűlnek össze a barátai, és remegő ajakkal csak ennyit mond. Én tudom. Ja, az én megváltóm él, és megáll az én porom felett, és meg fogom látni őt. Testben vagy testemen kívül, egyik fordítás így, másik úgy. De meg fogom látni. Bár az én por hüvelyem, testem és vesém elporlad, de szemtől szembe fogom meglátni őt. Az én megváltómat. Milyen csodálatos ígéret. Milyen csodálatos profécia. És Isten visszahozza az életbe. Azt mondja, ennyi elég nekem. Hát elég hosszú próbatétel volt. Visszahozta az élők közé. És Isten mindent visszapótolt, amit vesztességként élt át. Mindent visszakapott. Hogy valóságos történet? Valóságos történet. Van, aki azt mondja, tanító történet. Én úgy hiszem, hogy valóságos történet. Jobbnak a története. De nem biztos, hogy mindannyiunk életében pontosan ugyanígy lesz a visszanyert áldás. Nem biztos. De arra bizonyíték, hogy mind ezen keresztül Istennek valami mennyei célja van. És nagyon sokszor mi beleragadunk abba, hogy az okokat keressük. Miért? Miért engedte meg Isten? Mit követtem el? És ha jó lelkiismereted, akkor ne gyötör tovább magad. Mert vannak olyan próbák, amik nincs oka. Megmagyarázható oka. Egyszer majd megtudjuk a mennybe. De hogy mennyei célja van, az egészen biztos. Mert Ábrahám nem lett volna az, akivé vált, ha nem lett volna mindeközben hűséges és engedelmes Isten gyermeke. Azt olvassuk továbbá a Szentírásban, hogy tehát akit szeretsz, oda tudod adni. És egy nagyon nehéz időszak következik Ábrahám életében, amikor azt mondja, hogy mikor elhangzik a felszólítás, hogy menj a Mória földjére, és áldozd fel ott ékű áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd én megmondok neked. Ábrahám fölkelt, kora reggel, fölnyergelte a szamaránt, összevágta az áldozathoz való fát, föltette a szamára, meg tüzet is vitt magával, ez akkor nem volt még gyufa, nem volt öngyújtó, ahogy vigyázni kellett, hogy a láng el ne aludjék. És azt olvassuk, hogy 3 nap és 3 éjjel. Ez megint egy beszédes szám, nem? 3 nap és 3 éjjel Ábrám rettenetes lelki órákat élt át. Hisz azt a mélységes üzenetet, döbbenetes üzenetet, amit ő személy szerint kapott, nem oszthatta meg senkivel. Nem beszélhette még a feleségével sem. Nem beszélhette meg Izsákkal sem. Nem beszélhette meg a szolgáival sem. Voltak, vannak olyan időszakok az életedben, amikor voltak-e olyanok, amikor úgy érezted, hogy teljesen magadra maradtál? Mert azt a lelki terhet senki nem érthetné meg. És nem akarsz senkit elkeseríteni magad körül. Mert azt neked kell fölvállalnod. Vannak olyan terhek, amiket nem tudunk másokkal úgy megosztani, amit nekünk kell fölvállalni. Amikor nincs más mód, és nincsen más lehetőség, mint hogy az Istenre szorítkozz csak. Amikor csak Istennel beszélheted meg, mert lehet, hogy mások már régen összezuhantak volna annak az üzenetnek a felismerése meghallása nyomán. Ábrahám 3 nap és 3 éjjel. De a 3. napon, a 3. napon, 4. vers, egyszer csak fölemelte a fejét. Én nem tudom, hogy hogy jutott idáig, csak hogy a 3. napon emelte fel a fejét. Mennyivel jobb lett volna, mennyivel könnyebb lett volna Ábrahámnak, ha akár az 1. nap már fölemeli. De lehet, hogy neki ennyi időre kellett. Ennyi időre volt szüksége, hogy végre ne a nyomasztó terheknek a súly alatt járni, hanem föltekintsem. És úgy olvassuk a folytatást, hogy föltekintett Ábrahám, és meglátta azt a helyet, amit Isten mutatott neki. És az már egészen más dolog, amikor Isten mutat valamit. És az egy nagy dolog, amikor már föl tud emelni a tekinteted oda, hova Isten irányítja a tekintetedet. Arra a bizonyos hegyre, arra a bizonyos helyre, amit még nem tudod igazából, amikor odaérsz, meg tudod, hogy mit készít az Isten. Addig úgy gondolod magadban, hogy ezt el nem tudod viselni. És az nem lehet, hogy Isten téged belekényszerítsen egy olyan számodra elviselhetetlen tehernek a fölvállalására, olyan oltárnak az építésére, amit nem jó szívvel tennél. És úgy olvassuk továbbiakban, és akkor szólt Ábrahám a szolgányhoz, miután föltekintett, miután meglátta azt a helyet, amit Isten készített, azt mondta a szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és az én fiam Elmegyünk oda, mit csinálunk? Elmegyünk oda imádkozni. És miután imádkoztunk, mit mond? Visszatérünk. Azért már fölcsillan valami remény. Elmegyünk oda imádkozni, és miután imádkoztunk, Isten csak ad valami vigasztaló megoldást. És tényleg így is történt. A zsidókhoz írt levélben olvasunk egy kis értelmezést, erre az egész történetre nézve, zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 8. verstől a következő értelmezést olvassuk erről a döbbenetes történetről. Azt mondja, hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hogy hova megy. Ez a hit útja, testvéreim. Amikor Isten elindít, és te hiszel, és nem tudod, hogy Isten hova fog vezetni, de engedelmeskedsz. És elindult, nem tudva, hova megy, hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Aminek tervezője és alkotója az Isten. Hát testvérem, mi ez ország felé megyünk. Nem tudjuk az utat. Nem tudjuk azokat a helyeket. Nem tudjuk, hogy hol és milyen oltár és áldozat szegélyezi ezt az utat. De mi magunk is Ábrahámhoz hasonlóan a hit útján járunk, és keressük és kutatjuk azt az országot, amelynek építője és alkotója az Isten, tervezője és alkotója az Isten, azt a várost, amelynek szilárd alapja van. És aztán később azt is olvassuk, hogy hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson. Noha bár idős volt, mint egy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette, ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai. És mint a tenger partján a fövény, amely megszámolhatatlan. És hitben haltak meg, annélkül, hogy beteljesült volna rajtuk az ígéret, csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Így haltak meg. És ami a témánk szempontjából meg különösen is rendkívül fontos, ezt olvassátok meg. Később azt olvassuk, hogy 17. vers, itt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, mikor mérlegre állította Isten, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért kapta vissza őt, aki így a feltámadás példájává lett. Értitek az értelmezést? A magyarázatot? Miért mondhatta azt Ábrahám, hogy elmegyünk az én fiammal imádkozni oda föl? És ahogy imádkoztunk, vissza fogunk térni. A zsidókhozi levélben azt olvassuk, hogy azért mondhatta ezt, mert olyan hit élt a szívében, hogy bármi történjék is. Ha a legszörnyűbb is. Amit el tud képzelni egy ember, akár saját magára nézve, akár a szeretteire nézve. Ha Isten magához szólítaná is őt. Istennek van hatalma arra, hogy ismét visszaadja. És a halálból való feltámadás ősi példája lett. A feltámadásról tanít itt bennünket Isten. Nem mindenkinek az életében adatik meg az, amit Ábrahám esetében nyilvánvalóvá vált. Egy azonban biztos, hogy ezen a helyen és ezen a hegyen elhangzik a fiúnak a szájából. Ez a nagyon fontos kérdés. Apám, te annyira szeretsz engem. Egy dolgot nem osztottál meg velem. Itt van az áldozatra való fa, amit a vállamra helyeztél. Ott van a tűz a kezedbe. És a másikban ott van a kés. De egyet mondj meg, apám. Hol a bárány? Hol van a bárány? Hát egy oltár csak úgy tudok elképzelni, mondja Izsák. És mondod te. Hát az oltárra a bárányt kell helyezni. Rendben, hogy kés van a kezedbe. Rendben van, hogy a fa ott van a vállamon, de hol a bárány? A helyettesítő áldozat. Ebben az ószövetségi történetben minden benne van, ami nekünk új szövetség oldaláról tudnunk kell. Az a hely, az a hegy, a Mória hegye, ami az áldozatnak a halma és hegye lett, hogy emlékszünk arra, amikor Keresztelő János egy különleges prédikációt mond a Jordán partján. Ugyanazon a ponton, ott annál a gázlónál, földrajzilag is pontosan ugyanaz a hely volt, ahol az ígéret népe bejött a Kánaánba. Ugyanannál a gázlónál. És a Jordán ilyen tekintetben jelképessé vált, és az új szövetség esetében meg különösen is választó vonal. Ugyanarra a helyre hívja János által a megtérésre és Isten országába készülő embereket. Térjetek meg, bánjátok meg a ti bűneiteket, keresztelkedjetek meg, merítkezzetek be. Úgy tudnélik, János olyan helyet keresett, nyilván ez a gázló, annál a helynél volt, ahol a legtöbb volt a víz. Ezt a Bibliában olvassuk. Hogy amiképpen test szerint, ami elődeink bejöttek az ígéret földjére, egy gázlón keresztül, mi a Jordánon keresztül léphetünk be az ígéret földjére. Mert elközelített az Istennek országa. És az Isten országába senki nem mehet be, aki a bűneit nem hagyja a demarkációs vonal innen oldala. És az egyik ilyen tömeg evangelizáció napján egy meglepő dolog történt. A hatalmas több ezres tömeg szétnyílik, és erről lép egy hófehér ruhába öltözött személy. És egészen oda megy az Jordán partjáig, sőt, belép a vízbe, és odáll János elé. És azt mondja, János, íme az Isten báránya. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Aztán még meglepőbb dolog történik. Jézus még közelebb megy, és azt mondja, János, most engem ismeri Csala. Én? Téged? Hát nekem kellene inkább általad megkeresztelkednem. Nem vagyok méltó arra, hogy Saroidnak szíját megoldjam. Te jössz én hozzá. És azt mondja, engedj most. Mert így illik nekünk minden igazságot beteljesítenünk. És János engedett, Jézust alámerítette, hang hallatszott az égből, Isten szent lelke galamb formájában reá ereszkedett, hang pedig így szólt, ímé, az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És itt most megint a két történet találkozni fog. Azt mondja Isten Ábrahámnak, az egyszülöttedet, akit szeretsz, oda mernéd adni? Értem. És az isteni válasz erre, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia első mondataiban, vagy az első oldalain fölvetett mondat, itt az Új Szövetség első lapján ad kap választ. Mert úgy szerette Isten a világot, ami mennyei atyánk úgy szerette ezt a világot, téged és engem. Aki lehet, hogy azt mondod, hogy ilyen terhet senki nem hordozott még, amit nekem kell vinnem. Akár mint édesapa, akár mint fiú, akár mint családtag, akár a munkahelyedre gondolj, vagy életkörülményeidre. Ilyen terhet senki. És mondd meg, atyám, egy választ adj nekem. Hol a bárány? Hol a bárány, aki elviselné, aki helyettesítő áldozatként minden vétkemért és bűnömért az életét adja? Ábrahám valószínű hitt, tudott valamit. Azt mondja, menjünk fel. És egészen odáig jut el, az utolsó másodpercig, Istenem, még mindig nem szólsz. Még mindig nem készítetted el. Még mindig próbára teszel. És az utolsó másodpercben szól Isten. Ennyi elég, itt vége. Nekem ennyi elég. Láttam őszinte szívedet. Láttam azt a mélységes terhet, amit viseltél. Láttam a te engedelmességedet. Nem kell tovább. És valóban Isten gondoskodott a helyettesítő áldozatról. Miért került erre az ígéres sor ezen a háladó napon? Mert Isten nem csak valamit kér az életedből. Állítólag megtörtént Afrikában, amikor a misszionárus nagy hévvel és nagy átéléssel arról beszélt, hogy Isten nem csak valamit kér az életünkben, hanem mindent. És utána az áldozathozatalra került a sor, a tányért adták körbe. Ez a bennszülött, aki először hallotta az evangéliumot, azt mondta, hogy nincs nálam semmi. De testvér, lejjebb tartanád ezt a tányért? Lejjebb tette. Még egy picit lejjebb. Még lejjebb. Mire végül a földre tette, és így belépett. És azt mondta, hogy itt vagyok. Itt vagyok, Istenem. Fogad az életemet. Mit is mondott a római levélben Isten nekünk. Mind a ti okos Isten tiszteleteteket. Szánjátok oda a ti testeteket. Élő, szent és Istennek kedves áldozatú. Van egy régi ének, ti túl fiatalok vagytok ahhoz, hogy ezt ismerjétek. Úgy hangzik, hogy mindenem az Úrnak adom, mert minden azért van, aki töregebbek is látnak. Ő egy ősi baptista családban nőtt föl, csak azért tudja. Tényleg így van? Azért akarsz tudom, hogy így van. De tényleg így van? Mindenem az Úrnak adom. Mert minden az övé. Van-e, amit jobban szeretsz Istennél? Mert Isten ma délután pontosan arra a dologra akar rámutatni, ami elválaszt Istentől, ami akadály, hogy őt igazi fenségében, szeretetében lásd. Hogy ő nála már kész a megoldás, csak mindazt azért engedte eddig életedben megtörténni, ami megtörtént, meg ami ezután fog megtörténni, hogy megmérjen téged mérlegen. Ezért kérlek benneteket, testvéreim, nem véletlenül jöttetek erre a délutánra. Nem véletlenül. Nem véletlenül hallottátok ezt az igét. Nem véletlenül. Nem véletlenül állunk meg majd az oltár előtt. Higgyétek el, nem véletlenül. Mert Isten ma azt mondja, hogy oda tudod nekem adni. Föl tudod ajánlani azt, amihez legjobban ragaszkodsz. Egyszer ki kell adnod a kezedből, de mennyivel más, amikor önként teszed. És nem Isten veszi el tőled. Mert egyszer ki fog esni a kezedből. Ma még a te hatalmadban van, hogy átadd. Ha vétkeid, ha bűneid, ha bálványaid, titkos vagy nyilvánvaló megkötözöttségeid, akkor Isten most arra mutat, hogy le tudsz rondani róla? Át tudod adni? Hogy igazán felszabadítsalak? De hogy igazán megismerd az én szeretetemnek a mélységét. Mert elkészítettem számodra is a megoldást. A helyettesítő áldozatot. Mert aki ő benne hisz, az egyszülöttben. Az én szent fiamban, az Úr Jézus Krisztusban. Aki mindannyiunk vétkét magára vette. Aki azt a faragatlan fát, amin föláldoztatott, fölvitte a Mória hegyére. Neked kellett volna szenvedni ott, de Isten ezt Jézus Krisztusnak a vállára helyezte. Egyszer és mindenkorra. És amikor mi az oltárhoz megyünk, amikor a kereszt elé állunk, akkor pontosan ez a válaszunk. Istenem, mindent tőled kaptam. Valóban minden a tiéd. Segíts úgy látni életem idejét. Rövid, hosszú, nem tudom. Segíts úgy látni az értékeimet, amit most biztos kézzel azt gondolom, hogy ez az enyém. Bármire gondolj. Én ezt mind oda teszem a te oltárodra. Te rendelkezz velem. És te rendelkezz vele. Isten el fogja készíteni a megoldást az utolsó másodpercben. Csak megmér előtte téged mérlegem. Éppen ezért teljes örömnek tartsátok, testvéreim. A mai napot is. Meg az életetek próbáit is. Mert aki kiállja a próbát, elnyeri az életnek koronáját. Hányan vannak ilyenek köztetek, akik ilyen érzettel vannak. Nem emeld fel a kezedet, mert most akkor kényszert érzel. Nem emelje fel senki a kezét. Csak némán válaszolja a kérdésre magad szívében. Mindenem az Úrnak adom. Mert minden az övé. Tehetségem, életem, szeretteim, minden. Mert ha netán bekövetkezne mégis az, ami elkerülhetetlen, nem fogsz összeomlani. Nem fogod azt mondani, hogy nem szeret az Isten. Hanem az a hit fog élni a szívedben, ami Ábrahámnak a szívében is, hogy ő tudta, hogy Isten a halálból is képes új életet teremteni. Egyszer mindannyiunknak itt kell hagynunk ezt a földi hazát. Úgy fogunk meghalni, mint Ábrahám, hogy járt az idegenben, és úgy kellett meghalnia, hogy a teljes ígéretet végül is földi szemeivel nem látta meg. De az ígéret szerint meglátta, mert kereste, kutatta azt az országot, azt a várost, aminek az alapja szilárd, aminek tervező és építője az Isten. Mi ezt a várost keressük. Örülünk Debrecennek is. Szép város. Jó város. Egy darabig jól érezzük magunkat. De mégiscsak idegenben vagyunk. Kinek van örök lakása? Debrecenben. Tessék? Bakhitel nélkül. Nincs. Terhelve van, nem csak bankhitelve, a mulandósága, és a mi sátorházunk elbomlik. De épületünk van Istennél, nem kézzel emelt. Örökké való hajlékunk, és ezért vagyunk hálásak. Ez él a szívünkben. Ezt a tüzet gerjeszt Isten. Ez lobogjon most föl. Ott a tűz, ott az áldozat, a helyettesítő áldozat. Az Isten bárányára gondolj, aki érted és értem is, az életét adta. Felé hangozik a dicséret szava. Szóban és énekben egyaránt. De legfőképpen az életet prédikáljon róla. Ezt kívánom nektek, testvérek, és azt, hogy az az élő reménység és új reménység, ami a szívetekben ott feszül, hadd legyen láthatóvá, általatok hallhatóvá ebben a városban, még sokak előtt, akik vigaszla reménységre várnak, terhek alatt küszködnek, nem látják a megoldást, nem látják azt a megoldást, amit Isten készített nekik is, ugyanúgy, ahogy nekünk is. Ezt a jó hírt, a reménységnek, az új reménységnek, ezt a jó hírét éljétek és hirdessétek. Isten áldja meg benneteket.
Köszönjük szépen a mélyen szántó gondolatokat. Hogy is kezdtük, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája.